Szemben egy óra kamerán jól látni, Sliman Ahmednek hívják, ő arról nevezetes, legalábbis ami a közelmúltat illeti, hogy tiszteletbeli magyarrá választották. Szerbusz, szép napot neked, Ahmed. Gyere közelebb a mikrofon, az egy picit.
Köszönöm szépen, jó napot kívánok, és köszönöm a lehetőség, hogy a vendégeikkel beszélek is hallgatják.
És nagyon sokan legalábbis remélem, és nem csak itt Magyarországon, hanem máshol is. Afrikában mennyire elterjedt az internet?
Hát az internet igazságosan terjed Afrikában, különösen az észak-afrikai államok ott terjedtebb, de Afrikában nagyon-nagyon terjed, mert olcsóbb, az emberek tudnak beszélni, Skype-on családokkal beszélni külföldön. Ez terjed, de nem annyira, mint Európa nyilvánvaló.
Nézzük a dolgot, hogy mit is jelent számodra ez a tiszteletbeli magyarrá választottak. Szóval ez valami pluszt jelent, ez valami elismerés jelent, vagy ez egy folyamatnak a része, hogy valakit mindig tiszteletbeli magyarrá választanak. Hát szóval hogy értékeled te ezt a dolgot?
Én értékelem, hogy ez egy elismerés, mert én vannak olyan külföldiek ének Magyarország, érzik magukat, hogy magyarok, mert kultúrát, a magyar nyelvet itt végeztek a felsőfokú egyetemek, ismerik az Ady Endre, Petőfi Sándor, Kossuth Lajos, de mégis anyja, apja nem magyar. Én gondolom, ezzel párhuzammal sorok ki, magyar kultúrát ismerzem, is magyar lehet.
Teljesen egyetértek veled, de te már régóta vagy Magyarországon, itt végezted az egyetemet.
Igen, én itt végeztem a Műszaki Egyetem. A rendszerváltás előtt több mint 100 000 külföldi tanult Magyarországon. Ezek az emberek most mentek vissza, többségük 98%, és vezetőség posztok vannak külföldön, Latin Amerika, Afrika, Ázsia. Igaz, most ha nézzük, a rendszerváltás után változtak a körülmények, már nincsenek külföldi diákok, nem is kényszer, nem kötelező, hogy magyar nyelvet tanulhat az egyetem, angol nyelvet, de kell fizetni egy 10 000 dollár regisztráció bármilyen egyetem Magyarországon. Szóval a magyar kultúra megérzi ez a külföldi ember az egyetem, hogy Magyarországon él, de nem mint mi, aki a magyar mentalitás, a magyar kultúrát, a magyar zászló, himnuszt ismerünk.
Honnan származol Afrikából?
Én Észak-Afrika, Maghreb régió, Mauritánia köztársaság. Nálunk 1926 a Szent Expérió kisherceg könyvet írtán Nyugat-Szahara és Mauritániában. Szóval
mikor jártál utoljára otthon?
3 hónappal ezelőtt. Én évenként járok Mauritánia, Budapest több mint 4-szer, civil szférában kulturális magyar kalantúrák, magyar művészek, szociológus, mert próbálom őket vinni a Grand Sahara régiót Mauritániától Szudánig.
Az igaz, hogy a Szahara egyre inkább növekszik Afrikában?
Sajnos, igen.
Területeket foglal le, egyre több területet foglal le?
Pontosan az idő a Szahara terjed, az emberek nehéz körülmény között. Hát én nagyon sok magyar barátomnak mindig mondok nekik, nem is kell menni a Szaharában, Magyarország egy Szahara régió lett.
Tulajdonképpen. Legalábbis az elmúlt hetek időjárását illeti minden körülmények között meglehetősen ilyen Szaharára váltott a dolog. Borzaszt érdekes, hogy amikor úgy enyhült az idő, és az ember bement a lakásba, akkor ott lehetett érezni azt, amit kint is lehetett érezni hosszú-hosszú napokon Fontos. Keresztül. Elvégezted itt az egyetemet, azt, amit végeztél az egyetemen, azt a szakmát te gyakorlod, vagy csak neked erről van egy egyetemi végzettsége?
Én 1976-ban végeztem a Műszaki Egyetem, utána maradtam Magyarországon 6 évig, mérnöki továbbképzés, Ganzmáfok, Csepelen, Dunai városban. És utána mentem Afrika, több mint 20 évet, mint vezetőnként voltam Mauritániában, és inkább nem a szakmai dolgozat, de egy vasérc vállalatnál exportálás voltam ügyvezető.
Aztán miért jöttél vissza Magyarországra? Végül is egy egyetem elvégzése, vagy egy diplomával a kezedben, tehát nem akarom, lehet, hogy nem jó ez a szó, de nagy ember voltál, nagy úr voltál. Diplomás, külföldön végzett diplomás ember, aki egész biztos megtalálhatta volna a számításait kint Afrikában.
Hát kérlek szépen, megmondom neked egy titok. Én Mauritánia fővárosa Nouakchott, az Atlantikus-szigeten fekszik ez a város, 1 millió ember. Én nem volt, mikor voltam, úgy ismertek engem Ahmed Magyari, szóval a magyar
Ahmed, Ahmed, igen.
Mert tudták, én Magyarországból is előadásokat tartottam Európába, és mindig példaképpen adtam a magyarság, a magyar kultúrát, a tolerancia magyar nép, és erre mindig volt a szívem ezt a nemzetet, aki nekem, nem csak nekem, sok, ez a több mint 100 000, itt szeretik a magyar nép, a magyar kultúrát, és az életemnek a 75%-nak mindig összevisz ez a nemzetet. És ezért, amikor már nyugdíjba mentem, hát is rendszerváltás után 96 először jöttem Magyarországon. Én látogatom ezt a kocsmák, az egyetem, a parkot, és ezt néztem, ez az ország mindig szép, szebb is lett. És hát itt maradtam, és mindig megyek, mondom, és próbáltam tenni az Afrika és a magyar kapcsolatok inkább a kultúra, a civil szférába, a humanitárius szervezet. Nagyon nagy kapcsolataim vannak. Én például a budapesti Bamako, ez a január 15-én, én bonyolítom nekik az otthozás Mauritánia keresztül, én segítettem őket kormány szinten, plusz nagyon sokkal nem felejthető, hogy a magyar Afrikai Egyesület, az AHO, a Balogh Sándor elnök, a dr. Balogh Sándor, ő nagyon sokat tett az afrikai kapcsolatok mélyítése, segíti, támogatja a publikáció. Ez olyan ember, ami tényleg ritka szereti a Szaharát, mint a Bartók Béla, aki Algériáért ment, sivatag gyűjt a zenét, vagy Olmás Sigorov, ez is egy magyar beteg a Szaharát, vagy Réti Jenő, ez is, szóval, ez is én mondom, a Balogh Sándor olyan jellegi, tényleg segíti afrikai kultúrát, segíti a magyarok elérnek Afrikát. Szóval, mert megmondom neked, Uci, én mindig mondtam, könnyebb találni egy magyar-japán egyesület, alakulni könnyebb, de afrikai nagyon nehéz.
Igen, nekem az jutott az eszembe, hogy téged tiszteletbeli magyarrá választottak. Én a Balogh Sanyit azt hiszem tiszteletbeli afrikai embernek választanám meg, és gondolom, hogy Afrika jó néhány országot támogatná ezt a dolgot.
Ez biztos. Mindig az AHO plusz a társaság támogatják mindent, de az igazság, ez a tisztelt kérdésem, mert megláttak, hogy én sokat tettem az Afrika és a magyar, érted, mint afrikai ember előadást tartottam, előadást vittem, kormányi szinten próbáltam mindig bemutatni egy Magyarország, mert ez a nemzet az emberiségnek adtak több mint 15 Nobel-díjas, az azt jelenti magyar nyelvet minden millió ember egy Nobel-díjas, ez nincs Franciaország se Amerikában, ezért egy kreatív nép.
Jó, hát így is érzed.
Nép. Így van.
Megszólalt a telefonod, vedd fel, addig elnyomunk egy zenét. Elton John és a Crocodile Rock. Térjünk vissza egy picit, Sliman Ahmed a vendégem Mauritániában, ahonnan ő származik, és amely többek között arról nevezetes, hogy az Atlanti-óceán partján van. És ugye azt szokták mondani, egy olyan ország, egy olyan város, egy olyan földrész, amelynek van kapcsolata a tengerrel, van tengerrel, vagy az óceánnal, az mindig előnyt élvez azon országokkal szemben, amelyek ezt nem mondhatják el. Milyen előnyt élvez Mauritánia a világban, Afrikában azzal, hogy az Atlanti-óceán mellett van?
Hát kérlek szépen, van nagyon érdekes téma, amit mindig mondjak, az emberek mindig jó élet vándorolnak. És mint ismerete, nem csak az ember vándorol az új kontinens, az új világ, ahol a világ is vándorol. Mauritániában a világ leggazdagabb a halászati szempont, mert a meleg és a biológiai adottsága, és Európai Unió nem véletlenül ott a halászat a legnagyobb kapcsolatban Mauritánia. Csak mondom egy például egy négyzetkilométer Marokkóban van 6 tonna, Mauritánia több, mint 20, illetve 30 tonna. Szóval ez adottság, a Mauritánia nagyon tengere, gazdag, szép, és nincs ez a vegyi, mert nincsenek olyan vegyi vállalatok, vagy mit tudom.
Nincsen ipar.
Ipar, és ezért egy kalandvilág, szóval ezt mondják, mert nagyon szűz terület, szűz világ, és a szerencse, az adottság is a tenger szép, gazdagabb, mert én például ezek a budapesti Bamako, akik voltak Malibá, Szenegálba, Guinea-Bissau, és kérdeztem, melyik osz, azt mondták, legérdekesebb Mauritánia, mert ez a romantikus, érintetlen világ, érintetlen Szaharát, érintetlen tenger, és nem véletlen a madarak legnagyobb központjuk a vándorlás Mauritániában vannak.
Mennyire próbál Mauritánia bekapcsolódni az idegenforgalomban? Mert hát egy idegenforgalommal bíró ország az minden körülmények között további nyereségeket könyvelhet el magának.
Ez biztos, igazad van, ez nagyon fontos. Sajnos az észak-afrikai államok, ők mivel európai közelebb vannak,
tehát gondolunk Tunéziára,
Tunézia, Egyiptom, Marokkó, kevesebb Algéria és Líbia, turizmus nagyon sok. De Mauritániában, mert infrastruktúra nem volt, de nagyon sok például a németek, a franciák, mert ez az érdekes, ez a szűz tenger. Uh-huh. És most kezdett az állam befektetni, de igazad van, mint a turizmus kultúra, ehhez nagyon sokkal infrastruktúra kell, tapasztalattanult emberek, és ezek kezdenek csinálni, de nem ez a színvonal, amit ön ismeri Tunézia például.
Tehát gyakorlatilag nincsenek nagy szállók, nincsenek nagy tengerparti sétányok, és nincsen sok minden olyan, ami egyébként vonza a turistákat.
Ez itt van, igazad van, mert szállodák vannak, mert nem tudom, vagy ilyen, ami öt csillag nincsenek több, mint 6 szálloda, szóval ez nagyon kevés, de mint is elfelejthető, a Mauritáni területe 1.200.000 kilométer, a nép 3 millió. Szóval ez a turizmus nagyon meg kell bevonni, a tapasztalat, ami van Tunézia, Egyiptom, illetve a Kanári-szigetek is ott van közelebb, mert...
Hát az van legközelebb a Kanári-sziget Afrikához, igen.
Mondjuk a határa van már a Kanári-szigetek.
Ez így van.
Inkább Afrika. És ez a turizmus kezdődik, inkább én beszélek, inkább kalandturizmus, inkább ez nevezek, mert vannak ezek a fiatal európaiak, akik nagyon ma amerikaiak is. Hát nincs egy 200.000 turista évente. Ez kevés.
Milyen az időjárás? Az Atlanti-óceánnak az áramlatai, azok mennyire befolyásolják ott az időjárást?
Az időjárás legérdekesebb, az nagyon szeretik az európai, mert általában mindig közepes és jó meleg. Szóval ez egy vonzat.
Hát mint a Kanári-szigeteken, azt mondják, hogy állandó tavasz van.
Pontosan.
Tehát ez azzal az egy
igaz. Általában mindig ez a tavaszféle és nyár legtöbbség.
Tehát tavasz-nyár.
Nyár, ez a legtöbbség. Ez azt jelenti,
havat nem láttatok még Mauritánián.
Pontosan. Például mondjuk, hogy januárban Magyarországon plusz 5, plusz 6, ott már 25 fok. Szóval egy skandináv ember...
Mit nevezünk hidegnek ott nálatok?
Hát hidegnek, ez például Genoáfar, amikor a sivatagban egy kicsit, mivel nincs erdő, nincs szél erős, és eléri plusz 10 fok.
Oh.
De a nappal ez 25.
Igen, de ez az esti.
Ez hideg. Szóval.
Te, aki állandóan utazó, hány nyelvet beszélsz?
Hát én 5 nyelvet beszélek, az arab nyelvet, a francia, de francia gyarmat nyelvet, uh-huh. spanyol, angol egy kicsit, és a helyi törzsi nyelvet. Szóval
nagy különbség van a törzsek nyelvjárása között Afrikában?
Persze, nagyon.
Nem is értik meg egymást? Annyira nagy a különbség?
Nem értik sokszor, mert nagyon sok törzsi nyelv nyilvánvaló, de mint ismeretes a régió, iszlám vallás. Uh-huh. Általában az ember többségük is beszélnek valamilyen módra arabul. Uh-huh. Mert, mint ismerete, például a kereszténység, lehetség az ember saját nyelvet is imádkozik, mint például a magyar nyelvet. De a valaki muszlim kötelez az a néger, szenegáli, vagy a mali, vagy nézer, vagy csad, kötelez tud arabul. Ez azt jelenti, hogy törzsek arab nyelvet változó képesség, mint beszélnek, és ezért plusz a francia nyelvet, ugye nyilván, vagy gyarmat, régió, mindenki beszél, de nem mindenki beszél, mert nem mindenki járt iskolába. Uh-huh. Ne felejtsünk, hát Afrikában a gyarmatosai befejezés 80-90% voltak analfabéták.
Törzsek élnek még Mauritániában is?
Mindig törzsek vannak, nomád féle, de laknak, de mindig az ember, ha szabad szeret élni. Uh-huh. Mert a Szahara nem más, mint az ember szabad akar lenni.
Ez egy nagy szabadságot jelent
szabadság
a Szahara?
Neki, ettől független van neki a főváros, vagy lakása, ő egy igazgató, de hétvégén mindig megy a sivatagba.
Aha. Ez rettetesen érdekes, és hogy nem tévednek ott el, szóval nekem ez a legfurább, mert ott bármerre mész, ott homok, 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 és tudják, hogy merre kell menni.
Pontosan, nem kell GPS.
Nem kell GPS.
Ez egyáltalán ilyen nappal nagyon jól ismerik a sivatag, megismeri is a tevét, a lábát, ha megtalálja, elveszti, és csak megnézi a földet, azt mondja, az én tevén, vagy nem az én tevén. Szóval az emberek ebből éltek, a sivatag elismeri a pár hol van, meg tudja, merre felé, ezért mondom, ők a GPS csillogászat keresztél, illetve a fák orientálszod a fejét, szóval minden tudnak.
Tehát mindennek igaz, az ő GPS-ük az másképpen működik, mint az, amit a műholdról vetítenek. Szaharai turizmus, mint olyan Afrikában létezik-e?
Létezik, mert nagyon sok oázis, nagyon sok érintetlen őstörténelete, mint ismeretes.
Ahol vízi van, tehát gyakorlatilag komoly szállodák is vannak az oázisokban adott helyeken.
És 4000 évvel ezelőtt a Szahara nem volt, inkább szavana volt.
Nem az Szahara, hanem szavana.
Itt van, az ember élt, és hodott is bélyegzét. Van nagyon sok festmény, nagyon sok üzenetet hattak a neolitik idő, és meg az ember meglepődik, amikor nézi a zsiráf rajzot, a elefánt, és néhány állatok, amikor a Szahara valamikor nagyon jó volt.
Én azt hiszem, hogy ez az egész afrikai nagy talány az európai ember számára, már csak azért is, mert ott hihetetlen mi minden van Afrikában, és mi az, amit fel lehetne fedezni. És amikor azt mondjuk, hogy elmegyünk adott esetben Ausztriába, sokkal jobban át tudjuk tekinteni, mint hogy nem tudjuk áttekinteni az afrikai törzseket, az afrikai népeket, azt az 52 országot, ami létezik Afrikában. Mint hogy át tudunk tekinteni akár egy Ausztráliát is, ami szintén egy nagy földrész, de afrikai földrészhez képest lényegesen kisebb. Ha valaki szeretné megismerni Afrikát, hol kezdje? Ha már volt például Tunéziában, meg Egyiptomban. Szóval hol van az a pont, ahol kapcsolódni tud az európai ember az afrikai gondolkodáshoz?
Én gondolom, én például, ha megyek Afrikába, 3 ország tulajdonom nagyon érdekes. Minden van benne, minden szezon, és minden ellenmondás földrajzi fekvése. A Dél-Afrika és Algéria. Uh-huh. De azért mondom Algériát, mert 2.500.000 nézetkilométer. Ez egy Szovjetunió terület.
Az nem kicsi.
És ellenmondás, mert az Atlasz-hegység, a jég, és a sivatag, és a steppe, és a szavana. Uh-huh. Érdekes. Szóval, de ez a baj, a Dél-Afrika és a Algéria, és a Kelet-Afrika, nyilván a Tanzánia, Kénia, ez is nagyon érdekes világ. Ezek a turizmus ebből nem fejlett, illetve nem foglalkozott, de ez a két ország nagyon érdekes.
Folytatjuk. Most éppen zenével és Rad Stewarttal. Ez a Maggie May. Stuart és a Maggie May, Sliman Ahmed a vendégünk. Beszéltünk itt sok mindenről. Többek között arra is, hogy őt tiszteletbeli magyarra választották, és erre ő nagyon-nagyon büszke. Viszont nem beszéltünk még a családról, amely egy olyan utazó embernek, mint te vagy, több nyelvet beszélsz, és azt hiszem a Földnek kevés olyan országa van, ahol nem fordultál volna meg, vagy hivatalból, vagy pedig magánemberként. Szóval mi a helyzet a családdal? Hol él a családod? És hányan vannak, hány gyermeked van?
Mint ismeretes, szeszik szudni, mi Afrikából általában az európai szemmel mindig gondolkodik, hogy az embernek 10 gyereke vagy 20 gyereke.
Én, anya divat Afrikában? 10
hát úgy. Igen, van. Tehát plusz az anyák, én például 14 testvér az apám egy feleségével, ez nagyon sok gyerek, nyilvánvalóan nehéz körülmény, nem, nem csak az apunak könyv, de egy anyja.
Hányan voltatok ti gyerekek?
12. Én tonár feleségem, 4 gyerekem van, 3 járnak az egyetem, végeztek is, és egy kislány. Hát én szüleim is a törzs szemmel, hát én nagyon keresztény vagyok, mert ez csak egy európai.
Itt élnek Magyarországon?
Nem, itt voltak, de mentek, mivel ott a helyi nyelvet kell tanulni, arabul, francia nyelvet, és megmondom úgy szintén, náluk mindig az Afrikában, mint itt nálatok a 70 években, a tanítás így jön. Szóval itt Magyarországon a színvonal van, de nagyon sokat kell fizetni.
A feleséged is visszament?
Igen, visszamentek, ott Mauritánia Nuakchotban élnek, és jó körülmény között, és ezért én 4-szer járok évenként, nincs egy honlap. Tehát plusz kicsit a világ a Skype keresztül minden este beszélek velük.
Persze.
Kicsit kényelmesebb, 4 gyerekem van.
Igen, ez erről az alapvic jut az eszembe, amikor megkérdezik a hajós kapitány, hogy boldog házasságban élesz. Igen, egész évben a legnagyobb rendben van. Maximum 2 hétig veszekszünk. Hogy 2 hétig, mert akkor vagyok otthon.
Ez igazad van. Ez így van. Tetszik tudni, ez a magyar kultúra, ez mindig párhuzamos a magyar humor.
Hát persze.
Egy nemzet mindig egy okos, amikor van humor, van.
A te testvéreid, a másik 11-nek a sorsáról tudsz-e, ki mit csinál?
Hát igaz, nekik nehezebb, mert mi 3 voltok legfiatalabb, tudtunk a gyarmatos után járni iskolába, de többiek nem tanultak, mint a többi nép. De gyerekük házasodtak, de az élet, mint felsőfogó iskola, ez nem végeztek egyáltalán, csak mi 3, mikor mi alakult az állam, jártunk iskolába egy szandállal, érted, egy évre, szóval nehéz, de meg is tudtunk bejutni, és szerencsésen mi csak 3 tanultuk, mert nem volt lehet.
A te gyermekeidből, ugye mondod, a 3 fiú elvégezte már az egyetemet, mi van a kislánnyal?
Ő gimnazista.
Ő a legfiatalabb ezek szerint?
Ígértem neki, mondom neki, ha befejezel a gimnázium, 2 év múlva majd szerzek neked egy magyarországi ösztöndíj, fogsz, és viszlek, ahol járt az apád, melyik kocsmában, melyik parkban, és melyik vállalatban dolgoztam is. Mert mindenki azt mondja, érdekes, hogy megnézik, ahol jártam. Hát nyilvánvalóan Magyarország is változott. A ganzmávak már nem létezik.
Nem, igen, a ganz kapkodók és készületlenségek gyára, mondták.
Így van. Kínai piac lesz belőle. Szóval.
Milyen tervekkel bész? Vidám vagy, fiatalos vagy, és hát egyszerűen jókedven fogod fel a világot, és hát úgy érzem, aki így éli meg a helyzetet ebben a világban, az egész biztos, hogy boldog ember, és tele van tervekkel és gondolatokkal. Mi az, amit a közeljövőben, akár a tiszteletbeli magyarsággal, annak a kihasználásával végre szeretnél vinni?
Hát mindenféleképpen, ami közép, illetve legrövid a projektem, hogy erősítsünk minél többet a magyar és afrikai kapcsolatok, kultúra, művészeti, szociológiai, humanitárius. Nekünk van Magyarország, az a Magyar-Afrikai Unió, egyes az AHO, ez meg kell vele egy kézzel együtt harcolunk, hogy minél magyar, több magyar megy Afrikában, minél több magyar ismeri Afrikát, minél több magyar legyen a szívébe Afrikát. Ez nagyon nehéz ügy, de van akaratunk, van szervezetünk, az a Magyar-Afrikai Egyesület, ehhez is van most az állam, úgy látszik is támogatja az Afrika felé gazdasági, kulturális kapcsolatok mélyítése, és részemről én gondolom, a magyar nép nagyon szeret Afrikát, mint az afrikaiak is szeretik. A magyar, minden afrikai ember szeret focizni, mint Puskás öcsi, tetszik tudni. A magyar történet mindenki tudja. Nálunk mindenki azt mondja, hogy a magyar Puskás, emlékszel, Puskás. Szóval Magyarország részünkről nem csak képviseli a Visegrádi államok, hanem a Magyarország egy példaállam afrikai népnek, és szeretnék minél többet bevonni a magyar civil szféra, a magyar kapcsolatok mélyítése Afrika felé.
Sok sikert hozzá, köszönöm szépen, hogy itt voltál, további szép napot, és szeretném, hogy mindezt, amit most az utolsó mondatokban elmondtál, azt tudd, és tudjátok valóra váltani.
Én is köszönöm a lehetőség, és köszönöm szépen.
Szia!